Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Assisibe hívom önöket, Szent Ferenc és Szent Klára emlékét idézzük meg olyan helyszíneken, amelyek szorosan hozzátartoznak az ő életükhöz. Kalauzunk Varga Kapisztrán, ferences egyháztörténész. A Szent Klára Bazilika előtti téren állunk, Varga Kapisztrán atyával folytatjuk a fölfedezését a Szent Ferencre, Szent Klárára utaló emlékeknek.
A Szent Klára téren is vagyunk egyébként, Piazza Santa Chiara, ennek a közepén egy gyönyörű, kedves kis szökőkút van, és hát minden olasz téren, meg minden ilyen helyen hatalmas élet is. A templomról azért annyit, hogy román stílusúnak mondhatnánk, azért, mert Itáliában a gótikus stílus viszonylag ritka, bár a Szent Ferenc Bazilika nagyon is az. 1257-ben kezdték ezt építeni. Eredetileg ez a városfalakon kívül állt már, és a helyén is egy templom állt, mégpedig a Szent György templom. Ez a Szent György templom plébánia templom volt, plébániai iskolával. Ebben a plébániai iskolában tanult Szent Ferenc írni és olvasni. Ez azért lényeges a szempontunkból, mert Szent Ferenc magát úgy apostrofálta az írásaiban, hogy simplex et idióta. A simplex ugye az egyszerű, az idióta azonban nem azt jelenti, mint a mi korunkban, hanem azt jelenti, hogy nem végzett egyetemet. De ez nem jelenti azt, hogy írástudatlan volt, és ez fontos megjegyeznünk, mert Ferenc ki tudta magát, tehát amit akart latinul, azt el tudta mondani. Nem választékos stílusban ugyan, de mégiscsak azt ki tudta fejezni. Az írásaiban, ami bizonyos értelemben meglepő módon több maradt fönn tőle, mint akár Szent Domonkostól például, vagy személyesebb írások, mindenütt lehet ezt látni, ezt a nagyon egyszerű stílust, amiben írt, de mégis, tehát ő magát ki tudta fejezni. Ez a Szent György templom, tehát plébánia templom volt, azért érdekes még számunkra, mert Szent Ferencet ide temették el 1226-ban, és 1230-ig, még a Szent Ferenc Bazilika altemploma el nem készült, itt nyugodott a holteste. 1228-ban itt avatta ebben ennek a Szent Klára Bazilika helyén álló Szent György plébánia templomban avatta szenté 9. Gergely pápa Szent Ferencet, és Szent Klára teste is ebben a templomban volt eltemetve, amíg be nem fejezték ezt a bazilikát. Ma nem látszik ebből semmi, hanem csak tudjuk, hogy néhány fala egyezik meg a Szent Klára bazilikával. Visszatérve tehát a templom homlokzatára, a Szent Ferenc bazilikára is emlékeztet bennünket, mint hogyha annak egy kicsinyített mása is lenne. A homlokzatán ugye a vörös és fehér assisi kövek váltakoznak.
Viccintesen futnak a...
Ugyanakkor egy oldalkápolnában...
Fehér és piros csíkok.
Kápolna, négyzetek vannak kialakítva, és ugye a négyzeteknek a belsejei, a rács, azok vörösek, a rács maga az fehér. Na most itt mind a két irányban hatalmas, hát olyan idomtalan pilléreket látunk, a templom szélességével körülbelül megegyező, ha nem annál szélesebb, ez egy egyhajós templom, hogy el tudják képzelni a hallgatók is, a templom szélességével megegyező, vagy még annál szélesebb íveket látunk. Ezeknek az az oka, hogy a 14. században meg kellett erősíteni a falakat a földrengések ellen, és ezért van három óriási, nagyon érdekesen messziről induló ív. Mellette azonban, hogyha...
De a másik oldalon meg beépítették, tehát az is hasonló céllal kezdődött, de aztán része lett a Klarisszák kolostorának, ugye?
A protomonasztériónak, mert jó azt tudnunk, hogy Szent Klára és társnői először a San Damianóban éltek, de a San Damiano, amint például a Szent Klára életéből ismert történet is, hogy a mórok megtámadták a várost.
Nem volt védhető a hely.
Nem volt védhető, és nők számára ez egy nagyon-nagyon bizonytalan volt. És akkor kezdték építeni ezt a templomot is, illetve magát a Klarissza monostort, ez a protomonasztérió, a Clarissa.
Tehát az fő, első vagy fő monostoruk.
Monostor, így van. A legutóbbi földrengés során ez a bazilika is megsérült, illetve a protomonasztérió is, és hát igyekeznek szépen helyreállítani. Hogyha itt lenézünk, és a téren érdemes kimennünk, akkor gyönyörűen tárul elő.
Egyik oldala nyitott a völgy fele.
Ez a Tiberis völgye, amiben vagyunk. Perugia felől folyik Spoleto felül.
És aztán Róma fele.
Így van, és ez az úgynevezett Spoletói völgy, minden irányból gyönyörű hegyekkel, dombokkal koszorúzva. Ha lenézünk, akkor szántóföldek, ligetek, tanyák tárulnak elénk. A távolban, amit még azért elég jól lehet látni, látszik a Porciunkula bazilikának a kupolája és maga a bazilika építményét. Azután, hogyha jobbra nézünk, az a távoli torony, az egy számunkra most nem fontos épületnek a tornya, a közelebbi, az a Santa Maria Maggiore.
Az az első székesegyház.
Az első székesegyház, és mellette a püspöki palota.
Ahol történt, azelőtt történt, hogy Szent Ferenc visszaadta a ruháját édesapjának.
Így van. És itt ezen az oldalon aztán látunk egy kupolát, hogyha jobbra fordulunk, az a Chiesa Nuovának a kupolája, az Szent Ferenc családi háza helyén épült templom, illetve a város főterén álló nagy torony, jellegzetesen Assisi látványa. Lent pedig, egészen közvetlenül előttünk, a nővérek, a Clarissa nővérek olajfa ligete van, csak úgy mondta a templom, illetve a monostor mögött is. Ők igazából ez az egyik megélhetési forrásuk, hogy ezeket a fákat művelik, illetve kertet művelik, és aztán ezeknek az olajfáknak a terméséből élnek és adják el.
Klára családja hogy fogadta azt, hogy Klára kereket oldott és belépett a Szent Ferenc követői közé, illetve megalapította a Clarissákat az előbb-utóbb?
Egyáltalán nem voltak boldogok, olyannyira, hogy az udvartartásukkal utána mentek, és el akarták hozni. És hát megint egy ilyen csodálatos elem Szent Klára a történetében, hogy ahogy az oltárba kapaszkodott, nem bírták a férfiak elhúzni onnit, úgyhogy kénytelenek voltak otthagyni. Ezzel nem ért véget, hogy úgy mondjam, a család megpróbáltatása, mert utána a húga Ágnes is csatlakozott Klárához, sőt, aztán amikor az apja meghalt, akkor Hortulána asszony és az édesanyjuk is, úgyhogy a San Damianóban, a kis oratóriumban látszik Szent Klára első társnőinek a listája, és ott Hortulána asszony és Szent Ágnes is ott van, de majdnem azt mondom, családi vállalkozás volt. Ami egyébként újdonság volt, hogy Klára úrnőnek hívják, és Szent Ferenc is úgy említ őket, mint szegény úrnők. Azért ez egy nagyon érdekes, hogy ellentétben áll a kisebb testvérek elnevezésével. De hát érdemes azért abba belegondolnunk, hogy arisztokrata volt Klára is, és a közép-európai szentek, prágai Szent Ágnes például, vagy hogyha az Árpádházi király lányokra gondolunk, Szent Erzsébettől kezdve, Szent Kinga, meg a többiek, akkor azt látjuk, hogy a legmagasabb társadalmi rétegekből kerültek ki. És ami még különleges volt Szent Klára esetében, hogy ha valaki belépett azelőtt egy monostorba, az magával vitte
a hozományát
is, és a szolga személyzetét is. Klára viszont nem ezt tette. Tehát ilyen értelemben tényleg szegény volt, tehát az ő társadalmi rangjához képest szegényként élt, de hát ezért nevezik úgy, hogy szegény úrnők.
A Szent Klára templomban egy gótikus oldalkápolnába vagyunk, ahol az eredeti Szent Damiánói keresztet őrzik.
Amikor a nővérek fölkerültek a San Damianóból, akkor magukkal hozták az eredeti San Damianói keresztet. Szent Klára életében, Szent Klára misztikájában nagyon nagy szerepe van ennek a keresztnek. Azt írja prágai Szent Ágnesnek, hogy minden nap szemléld magad a keresztre feszített Krisztus képében. És egészen biztos, hogy Szent Klára imádságos életében az igazi önismeretre való eljutás a belső szegénységgel, az teremtettétből fakadó szegénységgel való találkozásnak az eszköze. Éppen a keresztre feszített Krisztus szemlélése volt, és hát ez egészen biztos, hogy onnét ered, hogy órákat tölthetett napokon át, vagy hát hiszen ő nem mozdult aztán ki a San Damianói monostorból, órákat töltött a San Damianói kereszt előtt imádkozva.
Ez egy különleges kereszt, nem csak azért, mert Ferenc életében is szerepet játszott, meg Klára életében is, de hát egy egész üsztörténet ott van rajta ezen a kereszten.
Igen, ez egy szíriai eredetű, szírszerzetesek által festett kereszt, és azt látjuk, hogy sok-sok apró momentum található rajta, hogy csak egyet említsek meg. Szent Klára azt írja Szent Ágneshez írt levelében, hogy naponta szemléld magad a keresztre feszített Krisztus keresztében, és formálódj át, alakulj át az ő képére és hasonlatosságára. És hogyha megnézzük közelebbről a szandamjánói kereszt alakjait, akkor azt látjuk, hogy mindegyikük arca Krisztuséhoz hasonló. Még amit megemlítek, a jobb oldalt a kápolnán a szentélyében, ami freskokkal van borítva, van egy rács, azt a földrengés után építették meg úgy, hogy a nővérek oratóriuma ott van mögötte, és amikor ők imádkoznak maguk, akkor kinyitják azt a falat, és akkor tényleg ők is a szandamjánói keresztnek a terében imádkoznák a zsolozsmájukat. Visszajöttünk egy bazilikába, és jobb kéz felül a második üvegablakon a magyar Szent Koronás címert láthatjuk, ami Zita királyné ajándéka volt az egyik földrengés alkalmával, amikor pótolni kellett itt a berendezéseket, akkor ő ajándékozta, úgyhogy ez az egyik magyar vonatkozása a bazilikának.
Kapisztrán atya ferences habitusban van, és a templomban egy másik ferences csuhában lévő férfi közelít hozzánk, egy helybeli szerzetes, megszólítom.
Leje padre.
Giancarlo.
Custode della chiesa.
Basilica, sì.
Santa Chiara.
Santa Chiara, sì. Siamo qui insieme alle sorelle Clarisse. Ci sono 36 Clarisse qui.
36 Clarissa nővér van ebben a rendházban. E quanti
qui
sono i franciscani?
Tre a servizio della basilica, dei
Hárman
pellegrini.
Vannak, hogy a zarándokokat és a
e anche delle sorelle
nővéreket Clarisse segítsék.
Megyünk a bazilikának a szentélye felé, és rögtön szembetűnő, hogy a mennyezetet gyönyörű freskók díszítik, közben elhaladunk a szentségi kápolna előtt, ami kívülről is láttunk, de ugyanolyan gyönyörű freskókat látunk itt, mint a Szent Ferenc bazilikában.
És hát gótikus a szentélye.
Persze, igen. A stílusa, a szerkezete egy az egyben az, és úgy látom, hogy a testvér föl is nyitja nekünk a megvilágítja az egész szentét.
Ez nem a Szent Damjánok kereszt, de ez is fantasztikus, ami a szentélyben van.
Így van. Amit érdemes tudnunk, ez egy kereszt típus, amit igazából a Szent Damjánói kereszt és annak a tisztelete alapozott meg a képzőművészetben. Hasonló kereszteket különböző méretekben készítettek, akár például a Sacro Conventóban működő ferences műhely, ilyen volt például a kék keresztek mestere, vagy Giottónak is van hasonló keresztje, tehát körülbelül 100 évig a képzőművészet, hogy úgy mondjam, visszatért bizonyos értelemben a bizánci ábrázolás típushoz, még akkor is, hogyha a maguk az alakoknak a kidolgozottsága az nem kifejezetten bizánci, hanem sokkal életszerűbb.
Ennek igen, tehát a keresztek végződésénél egy-egy plusz táblakép látható.
Így van, de ami ezekben is nagyon szép, hogy Jézus soha nem egyedül látjuk a kereszten. Jézust mindig körülveszik a szerettei, körülveszik a... Ugye hát tudjuk, hogy kik álltak a keresztje mellett, és itt pedig még van egy jellegzetes vonás, az pedig, hogy nagyon sokszor a kereszten lévő Krisztus lábsebét csókolja a Szent Ferenc, vagy itt például történtesen a keresztet készítető apátnő, Clarissa apátnő, azonban önellentmondásba is került a készítető. Tudnélik, nyilván megörökítette magát a vallásosságának teljes mivoltában, de hát hogyan lehet ezt kifejezni, hogy ő volt a donátora ennek a keresztnek. Úgy, hogy egy pénzes zacskó van a kezében. Ez viszont kissé komikus is a szegény Clarisszák esetében.
Szent Klára sírja az oltár tulajdonképpen?
Az oltár alatt van, mint Szent Ferenc sírját is, Szent Klára sírját is, csak később a 19. században találták meg. Ha közelebb megyünk azonban, a szentély bal oldalán két számunkra fontos képet látunk. Az egyik, ami rögtön szembetűnő, egy karácsonyi jelenetet ábrázoló freskó töredék. Nem tudjuk egész pontosan, hogy ez nem a Szent György templomból maradt-e meg, lehetséges. A másik egy hatalmas táblakép, ami Szent Klárának a életét ábrázolja, és a személyét középütt. Ez azért érdekes számunkra, ismerünk ilyen ikontípusokat is, de voltak éppen egy olyan sorozat ez, egy képsorozat, ami elmeséli, hogy hogyan lett azzá az illető, akit ott látunk középütt. Tehát középütt ott van Szent Klára, a szent alakja. De hogyan lett ő szent?
És négy-négy kis kép jobbra-balra fut, mint egy képregény.
Így van. És itt rögtön azt is látjuk, az alsó, a bal alsó képet említeném.
Ott kezdődik,
ugye? Ott kezdődik. A püspök átadja az olajfaágat Szent Klárának, tehát ez...
A jelet, hogy szökhet.
Így van. A második ott aztán, ha jól emlékszem, ott Szent Ferenccel találkoznak. A harmadik a Porciunkula kápolnában levágja Szent Klára haját, és a negyedik éppen az a mozzanat, amikor Szent Klárát elakarják a család katonái.
Belekapaszkodik az oltárba.
És azután nem tudják. A későbbiekben még több csodát is látunk, és a végén a jobb alsó kép a Szent Klára halála. Tehát így végződik, és ebből áll össze az élettörténet. Most ez azért nagyon érdekes számunkra, mert a modern korban fontossá vált az ember élettörténete. Ő tudja, hogy ő kicsoda, hogy honnét jön, mi az életében, mi honnét való. Ismerünk élettörténettel való munkát, annak különböző formáit, és tessék, itt van egy élettörténeti képsorozat. A jobb oldalon bibliai történeteket látunk, ott alul pedig Szent Klára szenti avatását és halálát, és ott nagyon sok képeslapokról, egyebekről ismert ábrázolással találkozunk. És ezek után aztán lemegyünk a kriptába, ahol Szent Klárának a sírja van, de még ott több más Szent Ferenchez és Szent Klárához kötődő tárgyi emléket is találunk. Ezt is a földrengés után építették így ki. A lejárat sokkal tágosabb, mint ahogy korábban volt. Itt egy eléggé nagy előcsarnok van, és egy túldíszített gótikus építményt.
Neogót.
Neogót építményt, márványokkal és egyebekkel. Itt Szent Klára életéből vett néhány jelenet. Itt egy kicsi nyitett másolatát látjuk, például a fenti táblaképnek, itt pedig azt a jelenetet, ahogy a mór vagy szerecsen harcosokat az eukarisztia előtti imádkozással, hogy úgy mondjam, megfutamítja. Ha fölnézünk, ez egy kétszintes épület, az emeleti szinten találjuk azt a régi fülkét, ami Szent Klárának a sírját, az egykori sírját lejtette, ezt a múlt században találták meg, és egyáltalán nem is baj, hogy hát nem tudták, hogy hol van, mert nem szedték szét így a holttestét erekjének. Itt azután emögött, hogy ezt az építményt körbejárjuk, akkor jobb kézre egy üvegablakon átnézhetünk be, amit egy ilyen gotizáló rács rejt. Szent Klárának ez nem a holtteste, hanem ez egy viasz szobor tulajdonképpen, ami a maradványait rejti. És a kezében egy könyvet látunk, ami egészen érdekes módon Szent Klára regulája. Az egy nagy-nagy kérdés volt, hogy egy nő abban a korban hogyan követheti nő léttére Szent Ferencet. Ugye azért nagyon szigorú társadalmi konvenciók léteztek abban az időben. Klárának is úgy kellett megszöknie, és a többi. Hogy hogyan is legyen valaki nőként ferences, vagy Szent Ferenc követője, hát ez egy komoly kérdés volt, és Szent Erzsébet például egy egészen más stílusban valósította meg. Ez azonban, hogy ki járt betegeket ápolni, szegényeket ápolni, az akkori társadalmi elvárásoknak nem igen felelt meg, és 9. Gergely pápa, a korábbi Ugolino bíboros eléggé szigorúan és egyértelműen Szent Klárát egy szigorú monasztikus életre kötelezte. Az egészen megdöbbentő, hogy eleinte Szent Benedek regulája szerint kellett nekik élni. Prágai Szent Ágnesnek is ezt írta 9. Gergely, tehát most fordítsuk ezt le magyarra, tehát ha te Szent Ferencet akarod követni nőként, akkor adjuk nektek, ez van a pápai oklevélben, adjuk nektek Szent Benedek reguláját. És akkor Szent Klára volt az, aki regulát írt. nem volt ám ez olyan egyszerű dolog, és nagyon hosszú ideig húzódott az elfogadása is. Szent Klára egyébként egy nagy akaraterővel rendelkező valaki volt, például akkor, amikor 9. Gergely pápa nyilván a szóbeszédnek az elkerülése véget megtiltotta, hogy testvérek kolduljanak a Clarissa nővéreknek, akik a San Damiano-i klauzúrás kolostorban éltek, akkor Klára éhségsztrájkba kezdett, hogy hát ez lehetetlenség. Vagy például ki tudta járni az úgynevezett privilégium paupertatist, a szegénységnek a privilégiumát. Mi számított ebben privilégiumnak? Azt, hogy az egyházi jog mindig előírja, hogy szerzeteseknek is, mint egyházi személyeknek legyen valamiféle megélhetési forrásuk, hogy sem a szerzetes élet, sem a klerikus állapot, sem semmi más ne taszítsa az embert emberhöz méltatlan életkörülmények közé. Nem lehet, hogy csak úgy facéron éljen valaki. Tehát ez a gondoskodás egy formája volt. És Szent Klára arra kapott privilégiumot, hogy ne legyen köteles elfogadni birtokokat, házakat, nem tudom én mit, aminek a jövedelméből meg tudott volna érni. Na ez az, amiért szegény úrnöknek mondjuk őket. És ez az, ennek a hátterében van az, amiért azt mondjuk, hogy tényleg szegényen éltek, na úrnő is volt, az ő társadalmi rangjához képest. Na és akkor itt térünk vissza a regulához. Szent Klára halála előtt néhány nappal hagyta jóvá IV. Ince pápa az általa, a Klára által írt regulát, és ezt vele együtt el is temették a hagyomány szerint. Tehát, hogy az eredeti példányt azt vele együtt a sírjába tették. Ez azonban nagy kérdés, egyáltalán nem biztos, hogy így volt. Van egy pár kutató, aki egészen érdekes dolgokra bukkant és gondol, mert nem sokára IV. Urbán pápa új regulát írt a klarisszáknak, akik például Magyarországon is eszerint éltek. Nyilván azért azt is látni kell, hogy más volt Klára szándéka, és más egy egyházi vezetőnek a szándéka.
Meg a szempontjai mások voltak.
De a lényeg az, hogy azért van itt Szent Klárának a viaszszobra fölött az a könyvecske, mert az általa itt regulát tartalmaz.
És a klarisszák most a pápa, vagy pedig Klára regulája szerint, vagy pedig a kettő ötvözete szerint élnek?
Nyilván itt azért eleven hagyomány van, hiszen itt a protomonasztériumban San Damianóból jöttek át a nővérek, tehát azt kell mondani, hogy eleven hagyomány van Szent Klára életétől fogva, és nyilván akármilyen regula szerint kellett neki élnie. Ő úgy élt, ahogyan azt a lelkiismeret diktálta, hogy most itt a protomonasztériumban az Urbán pápa féle vagy a Klára féle regulát tartják, ezt nem is tudom megmondani. Kijöttünk Szent Klára sírjától, akkor a lejárattal szemben találjuk ezt az újonnan kialakított tervet. Eredetileg hosszú időn keresztül ezeket abban a kápolnában őrizték, ahol a San Damianói keresztet is. Miket találunk itt? Egy albát, vagyis egy a papnak a miseruha a kazula alá fölvett hosszú fehér ruháját, amit Szent Klára készítette. Csipke díszítéseket is találunk rajta, hát ez 1200-as évekből származó darabok. Azután Szent Ferencnek egy habitusát a megtérése utáni időkből, és Szent Klárának egy habitusát. Most nyilván azért ezek mindegyikből vettek le darabokat.
Erekjének.
De hát azért szemmel látható, hogy Szent Klára egészen magas termet.
Igen.
Valaki lehetett. Aztán itt van Szent Ferencnek a stigmatizáció után viselt cipője.
Bocskorkája.
Bocskor. Hát valami lábbeli fogalmazzunk így. Azután, ami még érdekesebb számunkra, a Szent Klára haja.
Szelencében.
Így van.
Őrzik.
Kordája, azután Szent Ferenc breviáriuma. Ez egy nagyon érdekes dolog. Leó testvér Szent Ferenc első társai közé tartozott, titkára és gyóntatója is volt Szent Ferencnek. Több írás is maradt fönn, amit Szent Ferenc neki írt. Beleírta az első lapjára, és ez fontos, mert a stílusa más Szent Ferencről szóló írásművek meghatározásában döntő volt ebben a breviáriumban található beírásnak. Ezt a breviáriumot Boldog Ferenc adta társainak, Angelus és Leó testvérnek. Ő maga is használta, amikor még jó egészségben volt, a zsolozsma végzésére, mint ahogyan ezt a regula előírja. Amikor a betegség megakadályozta ennek mondásában, legalább hallani akarta. Ez szükséges volt egész életében. Ezt az evangélium Primos könyvet is lemásoltatta, és amikor betegség vagy más nyilvánvaló akadály nem engedte, hogy jelen legyen a misén, felolvastatta magának a napi evangéliumot, ehhez is haláláig hű maradt. Azt mondta, amikor nem tudok jelen lenni a misén, a lélek szemével imádom Krisztus testét éppen úgy, mint amikor a mise alatt nézem őt. Az olvasás vagy a meghallgatás után Boldog Ferenc mindig megcsókolta az evangéliumos könyvet az Úr iránti tiszteletből. Ezért, amennyire csak tudja, Angelus és Leó testvér kéri Benedikta nővért, a Szent Klára monostor szegény úrnőinek apátnőjét, és utána ugyanennek a monostornak minden jövendőbeli apátnőjét, hogy őrizzék mindig ezt a könyvet a Szent Klára monostorban Szent Atyánk emlékére és iránta való tiszteletből, mert ez az a könyv, amelyet oly gyakran olvasott. És itt látjuk a Szent Klára regulájának az eredeti példányát is, tehát 1253. augusztus 9-i jóváhagyással, és 11-én halt meg Klára. Tehát tulajdonképpen a halálos ágyán 4. Ince pápa tudta, hogy nagyon beteg, és éppen ezért az utolsó kedves kegyként tette még ezt meg neki. És ami még érdekes, hogy Klára mennyire Szent Ferenc olvasatában élte az evangéliumot, ezt jól tudta a pápa is, és éppen ezért ugyanazokkal a szavakkal kezdődik ez a bulla, ami tartalmazza a regulát, mint a ferences regulát jóváhagyó bulla, solet annuere, helyeselni szokta az Anya Szent Egyház ajánló szándékot, így kezdődik. A másik a szegénység privilégiuma, erről beszéltünk már, ezt 1228. szeptember 17-én kapta Klára. Azután, hát találunk itt még különböző Szent Klárahoz kötődő eszközöket is, viszont van itt még Szent Klára unokatestvéréhöz, Boldog Rufinhoz köthető egy kapucinum, aztán habitusának egy darabja, tehát ők unokatestvérek voltak, és Ferenc igen tisztelte, nagyra becsülte Rufin testvért is. Azután egy, tulajdonképpen egy zokni, amit Szent Ferenc viselt a stigmatizáció után, és hát egy olyan szövetdarab, ami Szent Ferenc oldalsebét, amit Szent Ferenc oldalsebet érzett. Tehát nyilván ezeket a tárgyi emlékeket is így megőrizték itt a monostorban, ezeket látjuk itt szemben.
Asszisi város főterén vagyunk, ahol áll a Santa Maria Sopra Minerva templom is. Én azt hittem, hogy csak Rómában van Santa Maria Sopra Minerva. Nem is a Minerva templom fölé épült ez, hanem a Minerva templomba, nem?
Így van. Valóban ez Assisi főtere, és ezért is álltunk meg itt, mert egyrészt ez a kép, amiben állunk, ez Giotto-nak a Szent Ferenc Bazilikában található képciklusa, nyitó képe, hogy Szent Ferenc itt a Santa Maria Sopra Minerva templom előtt, meg a város tornya előtt sétál. Bár teljesen más volt még akkor azért a város. Érdemes azért hozzátennünk azt, hogy ezen a helyen állt a város fóruma is, tehát a római kori város fóruma. Nyilván így maradt meg a Minerva templom is itt. Ez a Minerva templom az 1500-as évekig nem volt, hogy úgy mondjam, látogatható, börtönnek használták. És azért megdöbbentő az egész, mert Giotto is azt festi le az első képen, hogy Szent Ferenc a börtön előtt sétál. Nagy vidáman. Tehát ez az itáliai festészetnek az első városképe, amit így ábrázolnak, és csak az 1500-as években alakították át templommá. Mellettünk áll a városháza tornya, aminek az az érdekessége, hogy a kapuzata mellett a különböző vöröskövű, illetve kerámiából készült hossz és űrmérték mintákat látunk, mert természetesen a piactér is volt ez.
Hiteles egyben. Hely volt.
Így van, és ezek mutatták, hogy egy mértékegységnek mekkora a hiteles nagysága. Ha tovább vezetjük a szemünket, akkor egy szép vörös-fehér kőből készült épületet látunk. Ez a mostani posta épülete, vagy legalábbis elég hosszú ideig az volt. Ennek a helyén állt az a Szent Miklós templom, amiben Szent Ferenc Quinta Vallei Bernáttal bement, hogy megtudják az Úristennek rájuk vonatkozó akaratát, és háromszor nyitották föl, és hát itt az apostoli életre, illetve a szegénységre vonatkozó evangéliumi jeleneteket, vagy részeket ütötték föl, tehát azoknál ütötték föl.
Mármint az evangéliumos könyvet. Evangéliumos
könyvet, így van. És ez azért egy nagyon fontos mozzanata a Szent Ferenc életének. Vannak szerzők, akik úgy is említik ezt, hogy ahol az evangélium életté vált. Az egyik irányba az utca a Szent Klára Bazilika felé, másik fölfelé a San Rufino felé indul.
illetve hát itt a Szent Ferenc templomhoz két úton is el lehet oda jutni.
De mi nem is abba az irányba indulunk, hanem itt a velünk szemben lévő kapun átmenve, vagy egy kicsit odébb, elindulunk, hogy megnézzük Szent Ferenc szülőházát.
A főtértől egy nagy árkád alatt jutunk le a Chiesa Novához, ahol Szent Ferenc szüleinek a szobrát látjuk.
Azért új templom ennek a templomnak a neve, mert a rend a családtól, tehát Szent Ferenc családjától vette meg az 1500-as években, és akkor épült a családi háznak a felhasználásával ez a új templom ide. Amit látunk itt, a szülőket, a Szent Ferencnek az apja karján, azokkal a ruhákkal, amelyeket Szent Ferenc visszaadott neki, és hát aztán az anyja Pika asszonynak a kezét fogja, és hát mind a ketten szomorúan néznek előre, mert elvesztették a fiúkat.
És ez a templom a szülőház helyén épült.
Igen, olyannyira, hogyha belépünk, egy nagyon szép kis reneszánszos barokk templom, balkész felé egy nyílást, egy üreget látunk, amiben egy térdelő fiatalembernek a szobra látható, ez egy 18. századi szobor, Szent Ferencet akarja ábrázolni, és az életének arra jelenetére emlékeztet, amikor az történt, hogy Szent Ferenc a San Damiano-i templomnak a restaurálásához koldult a városba, és akkor hát eléggé illetlen szavakkal illették őt, mert hát, hogy egy gazdag embernek a fia mit koldul? Hát ha akar valamit, vegye meg.
Mit játssza az eszét?
Meg. Így van. És amikor Pietro Bernardone, Ferencnek az apja meghallotta, hihetetlen haragra gerjedt, és akkor bezárta egy hétre, vagy még többre, állítólag ebbe a lyukba Szent Ferencet, hogy bebörtönözze, hogy jobb belátásra bírja. És most azért is hiányoltam itt, mert úgy emlékeztem, hogy Pika asszony kezében pedig lánc volt ott, amivel leoldotta a rabságban lévő Ferencnek a kezéről a bilincset, meg láncot, és kiengedte. És ezek után következett be aztán az a viharos szakítás az apjával, az már a püspöki palota előtt. Menjünk be, mert még itt más dolgokat is tudunk látni. A templomot most restaurálják, tehát föl van állványozva, azért át tudunk menni a régi házmaradványokhoz.
Beléptünk a templomba. Úgy látom, hogy görög keresztalak rajzú a templom.
És balkész felé látjuk ezt a egyik pillérben, ezt a kis
barlangot, vagy kárcserét.
Igen, az is van kiírva, de most a szobra Szent Ferencnek nincs itt, aztán csak egy kereszt van ide téve. Hát ha itt volt, akkor azért elég kényelmetlen volt.
És tehát ide volt bezárva az apja által a Francesco.
És azután itt az ellenti, vele átelemben lévő pillérből nyíló ajtóban fogunk majd kimenni a régi családi ház maradványához, de előtte most már érdemes megnézni a felújított falképeit ennek a templomnak, amik tényleg gyönyörűek. Itt azt látjuk, hogy a Ferencnek az első társai, a 12, tehát rögtön balkész felől a főoltár mellett az első Quinta Vallei Bernát, Catani Péter, aki az első minisztergenerális volt, Boldog Egyed, aztán Szilveszter, aki a Szent Rufin székesegyház papja volt, Rufinus Szent Klára unokatestvér.
Valamennyien boldogok.
Igen, Juniper testvér, aki szintén ismert, aztán Pacific Moricus és Electus, aztán Leó testvér, aki Szent Ferenc titkára is bizalmasa volt, Masseo és Angelus a harmadik. Azután itt úgy látom lent híres ferences pápák, illetve uralkodók vannak még megfestve.
Negyedik Sixtust látjuk az egyik képen, a másikon ötödik Sixtust, mind a kettő ferences volt, és még egy pápát látunk, Miklós, negyedik Miklóst.
És aztán itt a marokkói vértanúkat ezen az oldalon.
Ezek a marokkói vértanúk voltak azok, akiknek a sorsával szembesülve Szent Antal az ágostonos rend helyett a ferences rendet választotta.
Így van. Menjünk is most ki, akkor nézzük meg a családi háznak a maradványait itt.
Kiléptünk egy kis ajtórésen a Chiesa Nova, az új templomból, hogy Szent Ferenc szülőházát megtekintsük, illetve azt a helyet, ahol a szülőház állt.
Ez már maga, ez a szülőház. Hogy félúton vagyunk most körülbelül szintet tekintve, mert két utcát kötött össze valamikor ez a kis utcácska, aminek is hát a neve Via Pietro di Bernardone, tehát Szent Ferencnek az apjáról van elnevezve. Nagyon érdekes, hogy a különböző életrajzok Szent Ferencnek a gyerekkorát, vagy ifjúságát más és másként értelmezik. Celánovi Tamás első életrajzában valami hihetetlen sötét hátteret rajzol meg, és eléggé durvának írja le az assisi polgároknak az életét, ami valószínűleg nem esett nekik jól. És aztán az assisiben keletkezett úgynevezett háromtárs legendája, amit valószínűleg Szent Ferenc első 12 társa közül három, Leo Angelus és Rufinus írtak, a következőképpen írja le. Ferenc miután felsérdült és elméjét kellőképpen kipallírozta, atya mesterségét a kereskedést kezdte folytatni, de egészen más szellemben, mint atya, mert hasonlíthatatlanul bőkezűbb volt nála. Mivel élt-halt a mókáért és a dalért, barátaival éjjel-nappal Assisi utcáit járta, és olyan hallatlanul bőkezűen szórta a pénzt, hogy egész keresete ráment a lakmározásra, italra és szórakozásra. Szülei emiatt többször szemrehányást tettek neki. Szemére vetették, hogy annyit költ magára és barátaira, mintha nem is az ő fiúk, hanem mintha valami hatalmas fejdelem gyermeke volna. Mivel azonban gazdagok voltak és nagyon szerették fiúkat, végre is beletörődtek a dologba, és nem zavarták köreit. Sőt, édesanyja, amikor egyszer hallotta, hogy szomszédai fia tékozlásáról beszélnek, így szólt hozzájuk: mit gondoltok, mi lesz az én fiamból? Meglátjátok, hogy a kegyelem segítségével Isten gyermeke lesz. De nem csak ilyen dolgokban volt Ferenc bőkezű, sőt pazarló, hanem ruházkodásban is messze túllépte az illendőség határait, és a lehető legdrágább szövetekből varratta ruháit, egyszer meg annyira ment a különcködésben, hogy ugyanannak az öltönynek egyik felét a leghitványabb, másik felét pedig a legdrágább kelméből készítette. És ez van itt fölírva ebben a falfülkében Ferenc anyjának a mondás, hogy mit gondoltak, mi lesz ebből a gyermekből, meglátjátok, hogy a kegyelem segítségével még egyszer nagy ember lesz belőle. Na most itt igazából egy lakó toronynak a maradványait látjuk az alsó részen, ahová be lehet menni, és be is fogunk majd menni, ahol az üzlet volt, ennek egy ajtaja nyílik innét, ebben egy üregablakot látunk, de fölötte itt van egy régi kapuszárny, egy másik ajtóbejárattal, mellette pedig egy másik ajtóbejárat, és ezeket hívták úgy, hogy a halottak kapui, a halottak kapuja valójában azonban, és az a legenda tartozott hozzájuk, hogy amikor valaki meghal, hogyha meghalt, akkor befalaszták az ajtót, ahol a halott távozott az élők sorából, de ez nem így van. Tehát nem
Gubbióban látni ért elég sokat.
Itt Assisiben is, és Gubbióban is, de nem erről van itt szó, hanem arról, hogy azért a középkorban az élet, a közbiztonság azért az nagyon sok hiányosságot hagyott maga után, és alul voltak az istállók, adott esetben, ha nem istálló, akkor raktár meg üzlet, és fölül laktak az emberek, és ide létrával lehetett fölmenni csak. És akkor éjszaka fölhúzták maguk után a létrát, amikor fölmentek. Menjünk be most az egykori üzletbe.
Posztókereskedés volt, ugye?
Így van. Egy kis kápolnában vagyunk.
A négyzet alaprajzú egykori üzlethelyiségbe, amely most kápolna.
Így van. Valószínűleg itt történt az, amikor hát egy percre kihagyott Ferenc udvariassága, és ahogyan olvassuk háromtárs legendájában, egy napon, mikor már éppen az üzletben foglalatoskodott, és minden gondját az ügyvitelre fordította, váratlanul betoppant hozzá egy koldus, és Isten szerelmét alamizsnát kért tőle. Ő azonban, mivel a kapzsi vágy és az üzlet egészen lekötötték, megtagadta tőle az alamizsnát. De az isteni kegyelem sugarának érintésére azonnal magába szállott, és így kezdte magát korholni szeretetlen magatartásért. Ha ez a szegény ember valami nagy gróf vagy báró nevében fordult volna hozzád, bezzeg siettél volna teljesíteni kérését. Mennyivel kevésbé lett volna tehát szabad őt elutasítanod, miután a királyok királyának és mindenek urának nevében fordult hozzád kérésével. Ezért szívében úgy határozott, hogy ezentúl senkit sem utasít el, aki ilyen fölséges úr nevében fordul hozzá kéréssel. És valóban tudjuk is, hogy Szent Ferenc, amikor Isten szerelmért kértek tőle valamit, per amore di Dio, az életre az írói szerint nem tudott ellenállni ennek a kérésnek, és ezt mindig teljesítette. Valószínűleg, hogy itt ebben a házban látta azt az álmot is, ami szintén meg van festve a Szent Ferenc Bazilikában, mikor ugyanis egy bizonyos éjszakán álomba szenderült, megjelent neki egy ember, nevén szólította és elvezett őt egy tágas és gyönyörűséges palotába, mely roskadásig tömve volt fegyverekkel. A falakon szebbnél szebb sisakok és más fegyverek, hadi élet díszének elengedhetetlen kellékei csüntek. Ferenc szíve repesett az örömtől, és magában egyre csak azon töprengett. Vajon mit is jelent mindez? Újra meg újra föltéve magában a kérdést, ki ez a sok remekbe készült fegyver, ez a gyönyörűséges kastély? És mindjárt hallotta rá feleletet, hogy mindez a kastély a legyetemben az övé és lovagjai. És igazából hát aztán ennek ezt kereste, hogy ki legyen. De a háromtárs legendája még megőriz egy másik momentumot is, ez pedig az, hogy atya távol létében olykor megtörtént, hogy egyedül maradt odahaza édesanyjával, délben annyi kenyeret halmozott fel az asztalon, amely egy egész családnak elegendő lett volna, és anya kérdezte, miért teszi ezt, azt felelte, hogy az alamizsna osztás kedvéért, mivel megígérte, hogy minden hozzáforduló kuldusnak az Istenért alamizsnát ad. Valóban a mindennapi életnek az eseményei kötődtek ide. Hát, hogy hol mi, azt nem egészen pontosan tudjuk, de mégis ez az a helyszín. Itt a Lateola Sancti Francisci Parvuli, tehát ki is van írva olaszul is, hogy a terecske, a kis, a gyermek Szent Ferencnek a terecskéje. Uh-huh. És itt nyílik egy ajtó, egy kápolnával, ide be is tudunk menni.
Igen, a szomszédságában van a lakóháznak, amit az előbb megtekintettünk. A porcinkulára emlékeztet a formája ennek a kis kápolnával alakított résznek,
igen,
csak kicsit kisebb. Kis Szent Ferenc oratóriuma.
Az van ide fölírva az ajtó fölött, hogy hoc oratorium fuit bovis et asinis tabulum, inquo natus est Sanctus Franciscus mundi speculum. Hogy ez az oratórium ökrökész szamarak istállója volt, amelyben született Ferenc a világ tükre. És hát egy késői hagyomány szerint ez egy istálló volt, és itt született Szent Ferenc. Nyilván azért két dolgot kell hozzátenni, ez nehéz elképzelni egy ilyen jómódú család esetében, de a 14. századtól volt egy olyan hagyomány, ami persze nem alaptalanul, mert a szentek életében azt keressük, hogy hogyan jelenik meg, és hogyan látható az életükben Krisztus élete. Pizai Bertalannak a könyve utána, amelyek az a címe, hogy Szent Ferenc életének hasonlósága, konformitátész, ami Urunk Jézus Krisztuséhoz, azt igyekezett bemutatni, hogy mindenben hasonló volt hozzá. És hát akkor így a születésnek a körülményei is. Most egyáltalán nem kell ahhoz istállónak lenni, tehát születhetett itt, és az, hogy ez egész közel van ahhoz a családi házhoz, amit mondtunk, nyilván elképzelhető, hogy egy ugyanazon családnak, egy gazdag embernek több háza, vagy több telke is lehetett különböző funkciókkal. De ami egy nagyon fontos dolog az, hogy arra hívja föl a figyelmünket, hogy Ferenc élete mindenben Krisztus életéhez hasonló volt. De nagyon sokan fölvetik azt a kérdést, hogy sikerült Ferencnek megmaradni a katolikus egyházon belül, amikor az evangéliumi életet élni szándékozó különféle csoportok és mozgalmak rendszerint az egyházon kívül kerültek.
Leszakadtak, kiszakadtak, kiváltak az egyházból, vagy kitették a szűrüket.
Igen, lehet, hogy előbb kiebb kerültek ők, mielőtt kitették általában a szűrüket. És az egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, mert ez azt a kérdést vetette fel, hogy nem lehet az evangéliumot az egyházban élni. És az a reguláinak az elején Szent Ferenc azt írja, a kisebb testvérek élete ez, élni, amirünk Jézus Krisztus evangéliuma szerint, tisztaságban, tulajdon nélkül és engedelmességben, pont, Ferenc testvér és törvényes utódai, tudnék a rendvezetésében, engedelmességet ígér Honorius pápa úrnak és törvényes utódainak. Mit jelent ez? Az jelenti, hogy miután megfogalmazta az életét, annak a keretét az egyházon belül képzeli el. Vagyis a regula, ahogyan nagyon sokszor olvassuk éppen a regulában, nem is az a címe, hogy a kisebb testvérek, nem így kezdődik, hogy kisebb testvérek regulája ez, hanem a kisebb testvérek élete ez, és életmódja ez, és azt hármat állít ez a két mondat, hogy ez a regula egy életet határoz meg, ez az evangélium szerint élet, és a harmadik, hogy ez az egyházon belül zajlik. Na most Visszatérve a konformitátész, tehát a hasonlóság témához, ezek az apostoli mozgalmak az apostoli életet, az apostolok cselekedeteiben megformált ideális keresztény közösséget akarták létrehozni. Ferenc azonban soha nem ezt célozta meg, Szent Ferenc mindig Krisztust akarta követni. Tehát ő nem az első keresztények életét akarta.
Tehát nem valami kommunisztikus őskeresztény világot akart anakronisztikus módon megvalósítani, hanem
Krisztus életét. Nyilván az sem ostobán, és nem olyan módon, hogy akkor azt csinálja, mint ő, hanem a saját életében, a saját körülményei között aktualizálva mindazokat, nem csak elvekre gondolok, hanem Krisztusnak minden tanítását, amit az evangéliumokból ismerünk.
És ezért nevezzük Alter Christinek?
Így van, tehát ez egy másik elnevezése volt Szent Ferencnek sok névvel, ahogy illették, hogy Krisztusnak, mint egy hasonmásaként áll előttünk, amit azután nyilván főleg azután mondtak, hogy a stigmák, vagyis Krisztus sebei láthatóak lettek a testén, de előtte azért, ahogy Szent Bonaventura írja az életrajzában már a San Damiano-i imádság során, amikor a keresztre feszített Krisztus megszól előtte, már akkor szívében megsebződött, és ez Szent Bonaventura úgy mutatja be, hogy egész élete során egyszer csak kívülről is egyre jobban láthatóvá vált rajta, ami végül a szent sebhelyekben mutatkozott meg, de előtte egy csomó más dologban, életében és életvitelében, de természetesen volt ott.
Piazza del Vescovádón a püspök terén vagyunk, itt látható a püspöki palota és az a régi székesegyháza a városnak. Közel vagyunk Szent Ferenc szülőházához, egy kút csörged ez a téren, lejtős, mint minden utca Assisiben.
Igazából, tehát a Piazza del Vescovádó püspökségnek a tere, semmi sem maradt meg abból az épületből, ahol Szent Ferenc idején az Assisi püspöke lakott, de mivel nem változtatták meg a helyet, érdemes itt föleleveníteni. Ami a legismertebb az, hogy az bűnbánó életformájáért, ugye polgártársai kigúnyolták, az apja bezárt, a házi őrizetben tartotta, de akkor az anyja titokban kiengedte, és nagyon szépen írja le igazából a háromtárs legendája, ami úgy tűnik, hogy ez egy, mivel Szent Ferenc első társai írták, sok mindent az Assisi polgárok szemszögéből nézett, és éppen ezért tompít is azokon a feszültségeken, amik egyébként elég egyértelműek. Amikor atya hazatért, és hiába kereste őt, bűnre halvozva nem győzött eleget szidni feleségét. Aztán pedig fogta magát, elment a városházára, és a tanácsurak előtt panaszt emelt fia ellen, arra kérte őket, hogy legalább a hazúról elorzott pénzt adassák vissza vele. A tanácsurak nagy felindulásának láttára hírnök útján hivatták, vagyis maguk elé idézték Ferencet. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az apja már a püspök előtt a városi bíróságnak is följelentette a fiát. Ő azonban azt felelte a hírnöknek, hogy ő Isten kegyelméből már egészen szabad, és nincs a tanácsurak hatalmához kötve, mint hogy egyedül a fölséges Isten szolgálja. A tanácsurak nem akartak vele szemben erőszakhoz folyamodni, ugye, mert az meg lehet, hogy féltek, hogy akkor meg az lesz az apjának a baja. Azt felelték hát az apának, hogy fia Isten szolgálatának vállalásával kiesett a hatalmukból. Az apa látva, hogy a tanácsurakkal nem megy semmire sem, a város püspökéhez fordult panaszával. A püspök, mint bölcs és tapintatos ember, illő módon maga elé szólította Ferencet, hogy jöjjön és feleljen atya vágyaira. Ő így felelt a püspöknek. A püspök úr előtt meg fogok jelenni, mivel hogy ő atya és ura a lelkeknek. És valóban eléje is járult a főpapnak, aki nagy örömmel fogadta. Atyád, mondotta, nagyon föl van háborodva ellened, és haragszik reád. Ha tehát valóban Istennek akar szolgálni, add vissza neki a pénzt, amelyet talán igaztalan úton szerzett. Azért ez egy súlyos vád. Mert lám, Isten bizonyára atyád bűne miatt nem akarja, hogy az egyház szükségleteire fordítsd azt. A visszaadott pénzét, atyád haragja is minden bizonnyal lecsillapul, bízzál tehát fiam az Úrban, és férfias bátorsággal cselekedj, ne félj, mert ő lesz a te gyámolítód, és amire a templom kiavításához szükséged lesz, az bőven rendelkezésedre fogja bocsátani. Isten embere a püspök szavain felvidülva, megerősödve odavitte a pénzt eléje, és így szólt, Uram, nem csak a pénzt, mely kétségkívül az ő portékájának árából kerül ki, akarom visszaadni vidám szívvel, hanem ruháimat is. Ezzel bevonult a püspök egyik szobájába, sorra levetette ruháit, azután mezítelenül kilépett. A püspök, atya és a jelenlévők előtt földre fektette a ruhadarabokat, fölőjük dobta a pénzt, s végül így szólt, halljátok és értsétek meg jól. Eddig Bernardone Pétert mondtam atyámnak, mivel azonban feltettem magamban, hogy ezentúl egyedül Istennek szolgálok, ezennel visszaadom neki a pénzt, ami miatt annyira felindult, és minden ruhadarabomat, amelyet az ő pénzén szereztem, és ezentúl így akarok imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és többé nem így, atyám Pietro Bernardone. És hát itt a püspökségen, ha belépünk az udvarba, van egy terem, Sala della Rinuncia, hát ez őrzi ennek az emlékét. Itt egyébként azt is látjuk a bejárati ajtónál a püspök előtt térdelő Szent Ferencet. Bent beléptünk a püspöki palotának az udvarába, ott, ahol van az a két ablak, az kapta ezt a nevet, hogy Sala della Rinuncia, ugye ennek a visszaadásnak, lemondásnak a terme, mert ezt a jelentet ábrázolta a teremben lévő festmény. Egyébként úgy tűnik én nekem, hogy ez egy nagyon fontos mozzanat volt Szent Ferenc életében, hogy visszaadni reddere, visszaadni Istennek, visszaadni apjának, és visszaadni az Istennek is. A tulajdon nélküliség, az, hogy Istennek vissza tudja adni, amivel az ember, és meg tudja adni, amivel az Istennek tartozik az ember, úgy tűnik, hogy ezek összefüggenek. Például Szent Ferenc azt mondja, hogy ami jót tesz, mond, művel egy ember által az Isten, azt nem szabad saját magának tulajdonítani, hanem vissza kell adni az Istennek. És valószínűleg így ilyen szellemre, tehát egész gondolkodás módjára azok után nagyon is jellemző volt, hogy visszaadni mindenkinek azt, ami az övé, megadni Istennek is azt, ami az Istené.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Assisiben jártunk, Szent Klára és Szent Ferenc lábnyomait keresve ebben a gyönyörű umbriai városban. Varga Kapisztrán Ferences egyháztörténész volt a segítségünkre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.